A Róma 11.33-tól a 36. versig olvasom. Tehát a Róma beliekhez írott levél 11. fejezet 33. versétől hallgassuk meg fennállva Isten igéjét. Tehát a rómaiakhoz írott levél 11. fejezet 33. verstől. Ó Isten gazdagságának, bölcsességének és ismeretének mélysége! Milyen megfoghatatlanok az ő ítéletei, és milyen kikutathatatlanok az ő útjai! Ugyan ki értette meg az Úr szándékát, vagy ki lett az ő tanácsadójává, vagy ki előlegezett neki, hogy vissza kellene fizetnie? Bizony tőle, általa és érte van minden. Ővé a dicsőség mindörökké. Amen. Az áhítatunk halad a rómabelihez írott levélben, és hát a 6., 7., 8. fejezet a megszentelődésről szólt, és utána pár témát vált, és a következő fejezetek, a 9., 10., 11. fejezet már egészen más témakörben szólal meg, méghozzá abban a témakörben, hogy Isten önmagában létező lény, akinek szabad akarata van, aki független mindenkitől, független a teremtményeitől is, és azt csinál a teremtményeivel, amit ő akar. Senki ebben be nem folyásolhatja. Ő szabad akarattal, szabad mindentől, független, szuverén úr. És hát ezt dolgozza föl itt Pál a 9-10-11. Fejezetben, és itt a legvégén pedig mindezt úgy meglátva, kifejtve, Pál elkezdi dicsérni az Urat. Ó, milyen hatalmas Isten gazdagsága, milyen mélységes a bölcsessége, és végtelen a tudása. De a legvégén Pál ebben fakad ki, hogy Istennek akarata, döntése, ahogyan ő dönt, szabadon, függetlenül, abban nagy bölcsesség van, abban nagy mélység van, nagy gazdagság van, és ezért magasztalja az Urat. Hát nézzük meg itt ezt a befejező témakört itt a legvégén, hiszen ebből olvastam néhány igeverset, amelyben olvashatunk olyan szavakat, hogy kifürkészhetetlen és kinyomozhatatlan, mely igen kifürkészhetetlenek az ő ítéletei, és kinyomozhatatlanok az ő útjai. Maga a görög eredetiben is hasonlókat olvashatunk, mint megfejthetetlen, kiapadhatatlan, kifogyhatatlan, felderíthetetlen. Tehát tényleg Istennek a gondolkodása, az ő akarata, megnyilvánulása az ember számára nem egyszerűen kifürkészhetetlen, kinyomozhatatlan. Vagy olyan az egyszerű fordítás fordítja, milyen nehéz megérteni döntéseit. Ki képes követni, hogy Isten mit, miért tesz? Egy kicsit még közelebb hozta ezt, úgy gondolom, a mi életünkben. Isten mit, miért tesz a te életedben is? És nem egyszer ilyenkor fölvetődik bennünk a kérdés, amikor egy olyan élethelyzetbe kerülünk, ez most miért? Most miért adta ezt az Isten? Vagy miért engedett ebbe bele? A sok-sok miértek. Sokszor célja van mindennek természetesen, de mi föltesszük ezeket a miérteket. Betegségeknél, családi bajoknál, szenvedéseknél, nehézségeknél. Uram, miért pont én? Miért kerültem én ilyen helyzetben? És olyan érthetetlen az egész. Voltál már így? Hogy olyan érthetetlenül álltál életed különböző szakaszaiban. Valaki elmondta, hogy meghalt egyetlen gyermekük. Miért? Valaki azt mondja, megházasodtunk, azt hittük, hogy több gyermekünk lesz, ez sem született. Miért? Miért kellett szüleimnek meghalnia? Már korán elveszítettem őket. Miért? Szülők gyermek nélkül, gyermek szülő nélkül. És fölvetődik sok kérdés. Miért? Zűzavaros ez az egész élet, nem egyszer, e földön. Hát ki érti ezt? Ki értheti meg? És mindezek mögött ott van egy Isten, aki nagyon jól tudja, hogy mit, miért, és mi célból, és miért engedett, mert még talán a rosszat is, amit megengedett, amit nem ő hoz az ember életébe, mert ő mindig csak jót ad, és tökéletest, de számol a gonosszal ebben a világban, aki annyi minden rosszat csinál, és annyi mindenre ráveszi az embert, és annyi minden tragédia van őtőle, és az Isten megengedi, ott is bölcsen és hatalmasan, mert tudja, hogy úgyis ő fog nyerni. És abból a rosszból is jót tud kihozni azok számára, akik őt szeretik. Na de hát, hogy lehet ezt kinyomozni? Azt kifürkészni? Nagyon nehéz. Néha talán érezzük, és néha ezért vagyunk sokszor csendben, amikor hallunk egy embernek az életéről, egy nehézségéről, vagy éppen abban van és mondja nekünk, és ott állunk előtte is, vagy mellette, és csak hallgatjuk, és nem tudunk mondani semmit. Mert mit mondhatnánk? Nem egyszer talán így állunk. Aztán, ha Isten valamit ad nekünk, vigasztaló igét, akkor van mit mondani, természetesen. Tehát vannak ilyen kérdések az emberben, vagy olyan jól megterveztem az életemet. Elhatároztam, hogy ez leszek. Aztán közben jön valami, és nem lehetek az. És fölvetődik, miért? Miért kiúsult meg? Olyan jól indult minden. Olyan jól meneteltem, minden jó volt. De egyszer csak valami az egészet elrontotta. És aztán lehet, hogy később megtudja, hogy milyen jó, hogy úgy történt. Mert valamire másra akarta az Isten használni. Valami mást akarta az életébe kialakítani. De akkor érthetetlen számára, kinyomozhatatlan, kifürkészhetetlen. Mert valamikor a mi útunk és a mi útjainkat az Isten útja keresztezi. Nem egyszer talán átéljük. És hát megértjük talán ebben a fényben, ebben a gondolkodásban az Ézsaiás 55:9-et is, mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál. Hát nem egyszer talán ezt érzékeljük, tapasztaljuk a saját életünkben. És hát figyeljétek meg a Bibliában, hogy nem egyszer, hogy keresztedi az Isten útja az ember útját. Jó ezeket a kereszteződéseket meglátni. Ott van egy samáriai asszony, aki szégyenében meg embereket, hogy elkerüljön, megy ki a napsütésben, a melegben, a kúthoz, ő vízért megy. Ő vizet akar meríteni. Ő igazából nem nagyon akar ott találkozni senkivel. De az Isten útja keresztezi az ő útját. Ott van Jézus. És ebben a kereszteződésben ez az asszony megváltozik. És nem csak ő változik meg, hanem megváltozik a falu népe is. Mert bemegy, hirdeti, mondja, hogy ki van ott, talán ő a messiás, mert megmondta nekem, kijön a falu népe, hallgatják Jézust, és mondják már az asszonynak, na nem, ma te szabadnak hiszünk már, mert mi is hallottuk. Nagy változás történik. Jerikó határában ott van egy vak, kibortorkál koldulni, mert ott olyan sokan járnak azon a Jerikói úton. Talán most még több bevételem lesz, mint holnap. Csak éppen az Isten útja kereszteli ennek a vakembernek az útját. És látóként megy haza. Lát, mert Jézus meggyógyítja. Mert Jézus látóvá teszi. Mert meghallja, hogy valaki ott jön, és Jézus az. Na itt van a lehetőség, hogy megragadjam. És nem hallgat el akkor sem, amikor csitítani akarják. Amikor az ember útját, az Isten útja keresztezi. Teljesen más irányt vesz. Vagy amikor a 38 éves beteget, mert ő kiviteti magát valakivel a Betesda tavához, hogy hát, ha talán valahogy mégis majd belejut abba a tóba, de gondolta volna 38 év után, hogy jön valaki, aki megáll mellette, aki segítségül tud lenni, és nem csak embere lesz, hanem Istene lesz. És ő maga fogja meg majd az ágyát, és viszi haza. Az ember útját, az Isten útja keresztezi. Váratlan pillanatok ezek, amikor Jézussal találkozunk életünk folyamán. Sőt, amikor már mi vágyunk arra, hogy az a kereszteződés megtörténjen. Amikor mi vágyunk arra, hogy az Isten igényének útja, az Isten szava, az jöjjön a mi életünkben, mert valahogy mi más irányba tudnánk menni, de az mindig helyre tesz bennünket. Megváltoztat, átformál. Amikor már te vágysz arra, hogy Uram, én a te utadon akarok járni, és rálépsz arra az útra, Krisztus útjára, vel akarsz lenni, az igéje hagyhassa át a te szívedet, lelkedet. Ezek mind-mind olyan jó történetek, nem? Csak hogy vannak olyan történetek is, amikor úgy kereszteződik a mi utunk az Isten útjával, hogy nem szeretjük. Cirénei Simon fáradt már, kidolgozta magát, menne haza. Aztán azt mondják a római katonák, hogy hülyén csípik, hogy aha, állj meg, ezt a keresztet te fogod vinni. Mert az, aki föl fogunk erre szegelni, az már nem bírja. És akkor ez az ember szerintetek jó kedvéből, fáradtan a munka után vállára dobta a keresztet, és hagyj menjünk, azt a keresztfát. Hát semmi kedve nem volt neki ilyet csinálni. Kényelmetlen, de hát rá köteleztek, erőltettek, én nem emelném, nem vinném, mert hát kénytelen vagyok. És akkor fölviszi oda a Golgotához, a Golgotára, és ha már ott van, akkor megnéz, hogy mi történik itt, és testvérek, mi lett belőle a nagy kereszteződésből. Megtért az egész család. Megtértek a gyerekei. Mert olvassuk az igében, hogy ez a Simon az Alexander és Rufus apját Márk megemlíti, mert ismerték a keresztények, akik a mezőről jött, hogy vigye a keresztet. És aztán írja a Róma Berekhez írott levélben Pál, köszöntsétek az Úrban kiválasztott Rufuszt és anyját, aki nekem is anyám. Hát ez a Rufus. Ez már megemlítődik Márk evangéliumában. Történik egy csoda, pedig nem akarta ez a Simon. Életünkben nem történnek ilyen csodák, hogy Isten kereszted a mi életünket, és nem arra megyünk, és nem is akarunk arra menni. Meg kényelmetlen, meg fájdalmas, meg fárasztó. És végül, amit az Isten kihoz belőle, az micsoda áldás. Kinyomozhatatlan abban a helyzetben, hogy miért kellett vinnie neki azt a keresztet. Kifürkészhetetlen, de később kiderül. Mert valamikor az Isten kijelenti, sőt, meglátjuk, ha visszanézzük az életünket. Tehát vannak az életben nagy meglepetések, amire azt mondtuk, hogy rossz, azt mondtuk, hogy nem kívánnám, azt mondtuk, hogy inkább nem is történt volna mi életünkben, mégis áldássá válik a jövőnkben. És majd akkor már a jelenünkben. Tehát Isten keresztezi a te életednek az útját. És jó, hogyha keresztezi. Sőt, olyan jó, hogyha te vágysz arra. Uram, keresztezd le csak nyugodtan. Mert bölcs vagy, gazdag vagy. Kinyomozhatatlan, miért teszed? De tudom, hogy jó. Tudom, hogy számomra jó. Vedd a kezedbe az életemet. Legyenek ilyen kereszteződések. És sőt, szeretnék veled menni, veled haladni az életem útján. Aztán úgy olvasok itt az igét, mert ki ismerte meg az Úr értelmét, vagy ki lett neki tanácsadója. Hát a bölcs, aki gazdag, bölcsességben, mélységben, aki olyan jól igazgatja ezt a világot, hát ki tanácsolhatná? Ki mondhatná meg, hogy Uram, ne így, hanem úgy. Márpedig mi keresztények tudunk mondani ilyet. Uram, ne így, hanem úgy. Én úgy gondolom az életemet, de ne így, hanem úgy legyen. Még Jézus is imádkozik, hogy ha lehet, akkor ne úgy, hanem így. Tehát életünkben van ilyen. Szeretnénk tanácsolni az Istent, hogy ő hogyan intézze a mi életünket, dolgainkat. Nem egyszer talán olyanok a keresztény imádkozások, imádságok, mint a webáruház. Hogy megrendelem, és a futár kihozza. Én megrendelem az Istennél, amit én akarok, és akkor majd valamilyen futárával majd kihozza nekem. És én azt megkapom, megnyerem. Enyém lesz. De ez nem így működik. Ő tud bennünket tanácsolni. Emlékszek arra, hogy volt egy idő, egy időszak, amikor, és hát nem egyszer nálunk is előfordul ilyen imádság, és imádkozás, amikor úgy imádkozunk, hogy úgy fejezzük be majd csak az imádságot, Uram, így áldjál meg bennünket. Így. Mert úgy nem lehet. Javad csak azért így, mert csak ezt ismerem? Hogy csak így áthat meg? Hát Isten annyi más utat ismer, ahogyan megáthat. Még úgy is, meg amúgy is. De mi sokszor csak ilyen szűklátókörűek vagyunk, és azt gondoljuk, csak így áthat meg az Isten. Dehogy? Hát ő annyi minden útját ismeri, hogy hogyan áthat meg téged. És hogyan gazdagíthatja meg a te életedet. És hát nem egyszer így is akarjuk tanácsolni az Istent imádságon, hogy így, így Uram, nem máshogy, így, mert én így szeretném. De engedjük, hogy ő tanácsoljon bennünket, sőt vágyunk arra, Uram, te, aki bölcs vagy, aki ismeretekben, nagy mélységben vagy, és gazdagságban, Uram, te tanácsolj bennünket. Én nem lehetek tanácsadód, hanem te tanácsolj, te vezess. Vágyódott Péter, János, Jézus után átérik a hívó szót, boldogan mondják, találkoztunk az Istennel, megismertük a messiást. Mondja Péter, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia, felismertük az utat, követjük is már őt, járnak a tanítványok Jézussal, és aztán ők most már tudják, hova vezet az út. Most már ők tudják, hogy Jézus majd átveszi az uralmat, és a rómaiaknak mennie kell. Mi már tudjuk, hogy ő király lesz, mi pedig lehetünk majd az ő kis miniszterei. Mi már tudjuk, hogy merre vezet az út, gondolták ők. Hát nem egyszer vagyunk mi is így, hogy mi már tudjuk. Sőt, ha Jézus nem arra akar menni, mert mondja, hogy elfogják, és megverik, és meghal. Ha Péter már is jön tanácsolni Jézust, az nem történhet meg veled. Hát nem arra kell menni. Nem az útja, ez az útja, hogy te király leszel. Nem, hogy meghalsz, az nem élik bele ebbe az útba. De aztán az Atya keresztezte Jézus útját is, ott a Getsemáné kertbe. És abban a Getsemáné kertbe énekelve mennek oda. Ki hitte volna a tanítványok közül, hogy a Getsemáné után egy véres kereszt következik? Hát ők nem ezt számították. És nem ezt mi is úgy vagyunk, hogy Jézus majd erre vezet, arra vezet, meg úgy csinálja a mi életünkbe. Csak éppen valami keresztezi, akkor is az életünket. És akkor éltetlenül állunk. Hogy hallhatott meg Jézus? Mondják az emmausiak, a feltámadt Jézusnak, akit nem ismernek meg. Mi pedig azt hittük. Mi azt gondoltuk. Mi azt hittük, hogy ez az út. De mégsem az lett. Hányszor történik ez? És hogyan rajzolunk egy keresztet? Amikor azt mondja a tanárnő, hogy na, egy keresztet rajzolj. Akkor a legegyszerűbben rajzoljuk meg úgy, hogy fentről lefele húzzuk, aztán utána valahol keresztbe húzzuk. Igen, az Isten fentről lejött, és mi pedig keresztezzük ezt az utat, ami bűneinkkel. Az Isten a szeretettel jön le, mi meg a bűnnel keresztezzük. És ott a keresztben ott van Jézus. Ez a mi útunk, a bűnnek az útja, a mi elgondolásunknak az útja, az Isten szeretet útja pedig keresztezi. És ebben jön létre a mi útunk. Amiben lehet, hogy ott van egy véres kereszt, lehet ott van a bűnbánat, lehet ott van a belátás, Uram, mi pedig azt hittük, pedig nem úgy történt. Benne van az, hogy Uram, neked van igazad, én erre mentem volna, te meg így vezetnél. Bocsáss meg, rosszul gondoltam, vezest engem a te szereteteddel. Pétert, hogy helyreállítja ez a szeretet? Ő is másfele ment volna. Sőt, ment is, menjünk halászni. Nem azt mondja, hogy hát azt mondták az asszonyok, hogy Galileába menjünk, mert ott megtaláljuk. Nem ezt mondja a tanítványon, hát menjünk el halászni. Hát mondjuk pont Galileába halásznak, és ott megtalálja őket Jézus. Isten bennünket nagyon szeret, keresztezi életünket, és aki meglátja ebben a szeretetben téves útjait, téves gondolatait, az találkozik igazán Istennel, annak élete vesz egy új irányt az életében. Történt egy asszonynak az életében az, nem volt hívő, hadifogságba került a férje, és ebben a helyzetében ő nagyon elkeseredett, és úgy elkezdte keresni az Istent. Elkezdett kezébe venni Bibliát, volt is egy hívő asszony, aki barátnője volt, biztatta őt, aztán egyik nap ment oda hozzá, és azt mondta, hogy képzeld el, Isten mondott nekem valamit. A Bibliából. Annyira szíven ütött. És fölolvasta. Megtaláltok engem, ha kerestek, és teljes szívvel folyamodtok hozzám. Megtaláltok engem, így szól az Úr. Jóra fordítom sorsotokat. Összegyűjtlek benneteket minden nép közül, és minden helyről, ahová szétszórtalak. Így szól az Úr. És visszahozlak erre a helyre, ahonnan fogságba vitettelek benneteket. Ez nekem szól. Az én férjem hazajön a fogságból. Csak keressem az Urat. És ha keresem az Urat, Isten megadja, hogy hazajön a férjem. Mondta ennek a hívő barátjának, asszony barátjának. És mondta neki, hogy tedd ezt, keresd az Urat. El is ment egy hétre egy konferenciára. Imádkozott. Igét olvasott. Boldogan jött vissza. Oly sok mindent nyertem. Aztán eltelt egy év, és nem jött haza a férje. Mondta neki a barátnője, csalódtál? Igen, csalódtam. Csalódtál Istenben? Nagyon csalódtam benne. Ezt ígérte, és mégsem tette meg. Csalódtam az Istenben. Ezt mondta, és nem váltotta valóra. Azt mondta a barátnője, vegyük csak elő azt az ige verset, amit te mondtál, amit te kaptál azon a napon. Mi is van benne? Megtaláltok engem, ha kerestek, és teljes szívvel folyamodtok hozzám. Hadd kérdezzek tőled valamit. Amikor arra a konferenciára elmentél, miért mentél el? Azért, hogy a férjedet visszakapd, vagy azért mentél el, mert teljes szívvel kerested az Urat? Azt mondja, megvallom, azért mentem el, hogy visszakapjam a férjemet. Akkor te nem kerested teljes szívvel az Urat. Keresd teljes szívvel az Urat. Ez a feltétele. És majd megadja, amit mondott. Az asszony tényleg komolyan vette, újra elment egy hetet csendes hétre, kereste az Urat, szívét átadta. Megtért, hívő lett. Úgy lett hívő, hogy Uram, legyen az, amit te akarsz. Én boldogan akkor is veled akarok járni. Én a te utadon akarok járni, én a menny felé akarok menni. És pár hónap múlva a fogságból hazajött a férje. Hányszor félreértünk valamit? Mennyire félreértettek a tanítványok is valamit? Mert sokszor kifürkészhetetlen, kinyomozhatatlan, de mégis kijelenti számunkra az ő akaratát. A tanítványok soha meg nem értik a keresztet, ha feltámadt Jézus nem megy oda hozzájuk, és el nem magyaráz az Ószövetségen keresztül, hogy miért kellett ennek így történnie. Soha nem értik meg a keresztet. És soha meg nem értjük mi is a keresztet, ha lélek által a leplet le nem rántja a mi szemünkről az Isten. Nem értjük meg. Adhatjuk mi professzornak is oda a Bibliát, hogy olvasd el, és értsd meg annak értelmét, nem fogja megérteni a professzor sem. Bárhogyan olvassa, ha az Isten ki nem nyilatkoztatja neki. Ha nem teljes szívvel keresi az Urat, akkor ott marad a lepel. És nem érti, kinyomozhatatlan számára akkor a Biblia. Kifürkészhetetlen. Nem fogja érteni. Valaki azt mondta, hogy ha van Isten, és van kárhozat, akkor mindent megértek. Isten mindent azért tesz, hogy ne jussak oda. Mert akkor Isten azért állított keresztbe koporsót, betegséget, nehézséget, nyomorúságot, mert szeret. Érdekes mondat, mert az Isten bölcsen tud bennünket vezetni. Nem véletlen történnek életünkben azok, amik történnek, és számíthatunk rá, abból jót tud kihozni számodra. Csak bízz benne, keresd őt teljes szívvel. És aztán ne felejtsük el azt, ahogyan befejezi Pál ezt a 11. fejezetet. Mert tőle, általa is élte van minden. Ővé a dicsőség mindörökké. Amen. Mert tőle, általa és élte van minden. Nem értünk. Nem mi értünk. Nem mi körülöttünk forog a világ, meg az Isten is. Körülöttünk forog. Mi forgunk az Isten körül. Ő a központ. Ő érte van itt minden. Ezt írja le Pál. Ezt érti meg az Istennel való közösségében. Hogy nem mi életünk, nem rólunk szól. Nem. Baj, ha az életünk rólunk szól. Az a szép, ha az életed róla szól. És az a világ is nem rólunk szól, hanem róla szól. Ő érte van minden. Minden. Ő a független, szabad Úr. Ő érte van minden. És ővé is a dicsőség. Nem mielőtt mi körülöttünk forognak a dolgok. Vannak keresztények, akik úgy gondolják, hogy az Istennek ki kell szolgálni őket. Nagy keresztények toboroznak, és mondják, hogy gyertek a mi gyülekezetünkbe. Nem leszel beteg? Mindenből meggyógyulsz? Gazdag is leszel? Halljátok ezeket? Kiről szól akkor? Az egész. Rólad? Jó fogod érezni magadat. Nagyszerű prédikációk hangzanak majd el. Csak gyere! De milyen gyülekezet az ilyen? Az emberről szól. Na de hát, mi kit prédikálunk? Krisztust. A keresztről szóló beszédet. Mert ő róla szól. És ha ő róla szól a gyülekezet, akkor valamikor nem fogom jól érezni magamat. Mert nekem senki nem mondja azt, hogy amikor az Isten rátapint a bűneire, meg vétkeire, akkor az annyira jó érzés. Egyáltalán nem jó érzés. Az fájdalmas érzés. Az bűnbánatot, bánkódást, szomorúságot eredményez. Aztán majd örömöt. Mert van bűnbocsánat, van átélés, hogy elvette az összes bűnömet, hogy szeret engem úgy, ahogy vagyok, és tényleg utána jól érzem magam. Róla szól. Róla kell, hogy szóljon. Azért is megyünk a templomba. Ő vele találkozni. Róla szól. Mert tőle, által és érte van minden. Ahogyan a Kolossi levélben is olvassuk, mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók és láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelmségek, akár hatalmasságok, minden általa is ránézve teremtetett. Ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fenn. Érzitek? Róla szól. Minden róla szól. És róla kellene, hogy szóljon. És hányszor nem szól az életünk róla, hanem csak rólunk. Ó, mennyivel kevesebbet sajnálkoznak. Ó, mennyire kevesebbet forognak körülöttünk a beszélgetés. Ó, mennyire kevésbé lenne én központú az életünk, meg beszédünk, ha róla szólna. Ha Jézusról szólna. Hogy hogy és mind cselekedett a te és az én életembe. Vitatkoznak a tudósok, hogy mi az élet. Annyi elméletet gyártottak már, hogy jött az élet. Hát ki az élet? Nem, hogy mi. Ki? Jézus Krisztus. Ő róla szól. Ő hoz életet. A világra is, mert ő rá, és ő miatta teremtetett minden, és a te életedben is Jézus hoz életet. Ő róla szóljon a te életed. És hát nem kérdezi meg az Isten, azt se kérdezte meg, hogy mikor akarsz megszületni, azt sem kérdezi meg, hogy mikor akarsz meghalni. Ez ő dönti el, mert minden ő benne van, és ő általa van. Ezen a világon. Ez valamilyen szinten megnyugtató is, amikor az ember az életét belehelyezi az Isten kezébe. Te tudod, Uram, a te akaratod legyen meg. Nekem úgy lesz jó, mert tudom, hogy te jót akarsz nekem. És milyen csodálatos az, amikor megállunk egy-egy ember mellett, aki talán már a halál előtt van, és szenvedésben is van, és ragyog a szeme, dicséri az Istent, magasztalja őt, mert még a betegség is, a nehézség is róla szól. Övé vagyok, ha fölkelek, ha lefekszek, ha meghalok, ha feltámadok, róla szól. Egészen más így élni az életet. Róla szóljon az életem. Ő érte. Ő miatta. Az ő dicsősége legyen láthatóvá én bennem. És akkor oly sok mindenből kigyógyulunk. A beteges önszeretetünkből lefőképpen. Isten segítsen erre bennünket. Lássuk meg Isten szabad akaratát, döntését, és jusson el a mi szívünkbe is az a dicséret, ami Pál szívében is fölfakad, és vágyunk arra, hogy keresztezzük mindig az Isten útját, mert akkor biztos, hogy a mi bűneinket magára veszi, háta mögé veti, jót hoz a mi életünkben, és tudjon tényleg a mi életünk róla szól, beszédünk, cselekedeteink, életvitelünk, mert azért teremtettünk, hogy életünk róla szóljon, és milyen jó, amikor majd ott a mennyben leszünk, mert ott minden pillanat róla fog szólni. Itt tapasztaljuk azt, hogy nem tudunk mindig róla szólni. Nem mindig őnek adjuk a dicsőséget, de akkor majd mindenért őneki fogjuk adni. És ekkor érzi jól magát az ember, amikor nem magam körülötte forgok a magam dolgainak, hanem körülötte forgok, az én megváltom körül. A nagy kórussal együtt, a dicsőítésnek a angyalaival, és sok-sok mindenkivel körbeforogjuk az Istent, mert ő a középpont. Akkor teljesedik ki egy embernek az élete. Hát legyen így a mi életünkben is. Amen.